Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istenünk igéjét, úgy, amint az írva található az apostolok cselekedeteinek könyvében, a 8. részben, a 26-tól a 40. versig terjedő szakaszban a következőképpen. Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz: kelj fel, és menj délfelé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt és elindult, és íme egy etióp férfi, a Kandakénak, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben járt az Istent imádni, visszatérőben hintóján ülve Ézsaiás prófétát olvasta. Ezt mondta a lélek Fülöpnek: menj oda és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle: érted is, amit olvasol? Erre az így válaszolt: hogyan érthetném, ha valaki meg nem magyarázza? És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel és üljön mellé. Az írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt: amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. Megaláztatásában elvétetett róla az ítélet, nemzetségét kisorolhatná fel, mert élete felvitetik a földről. A főember megkérdezte Fülöptől: kérlek, kiről mondja ezt a próféta? Önmagáról vagy valaki másról? Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt a főember: íme, itt a víz. Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem? Ezt mondta neki Fülöp: ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt: hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és a főember, és megkeresztelte őt. Amikor kijöttek a vízből, az Úr lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé a főember, de örvendezve haladt tovább az útján. Fülöp pedig Azótoszba került, és végigjárva valamennyi várost, hirdette az evangéliumot, még Cézáreába nem ért. Amen. Imádkozzunk. Uram, sóvárog utánad a lelkem. Benned bízom, Istenem, ne szégyenüljek meg, ne nevessenek ki ellenségeim. Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik. Azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem. Ösvényeidre taníts meg engem. Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem. Mindig benned reménykedem. Urunk, a zsoltáros szavaival könyörgünk mi is, mert szomjazik, sóvárog utánad a lelkünk. Találkozni jöttünk te veled, de ha nem ismerteted meg magadat velünk, el nem juthatunk hozzád. Ezért kérünk, szent lelked által cselekedd meg egy csodát. Hadd ismerjünk meg, hadd ismerjük fel az utaidat, és hadd találkozzunk most te veled. Így áld meg, kérünk, igédnek hirdetőit, és igédnek hallgatóit is. Jézus Krisztus nevében kérjük tőled mindezt. Amen.
Jöjjetek, testvéreim, Isten igéje iránti tiszteletből fennállva hallgassuk meg Pál apostolnak a rómabeli gyülekezethez írott levelének első részének első 7 versét. Kérlek benneteket, hogy kövessétek a liturgiás lapon, mert ott értelmező fordításokat is beleszúrtam az eredeti szövegbe. Az eredeti szöveg csak másféle fordításokban is. Figyelmesen hallgassuk tehát Isten igéjét. Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát, elválasztva az Isten evangéliumára, amelyet prófétei által a szent iratokban előre megígért, az ő fiáról, aki test szerint Dávid utódaitól származott, a szentség lelke, szent lélek szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult, Jézus Krisztus, ami Urunk. Általa kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, kegyelmesen apostoli megbízást kaptunk, vagy másképpen az apostolság kegyelmi ajándékát, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre, másképpen hitből fakadó engedelmességre, hitben való engedelmességre hívjunk fel minden népet, aki közé tartoztok ti is, mint Jézus Krisztus elhívottai. Mindazoknak, akik Rómában vagytok, Isten szeretteinek, elhívott szentjeinek, akiket elhívott és megszentelt, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Foglaljunk helyet. Szeretett testvéreim, amikor valaki megoldást keres a problémáira, betegségeire, különböző gyógyszerek és különböző módszerek után nyúl, és igazából amikor egy gyógyszert vagy módszert ajánlanak neki, akkor ezekben a legfontosabb kérdés az, hogy hatni fog-e, hatással lesz-e, mi a hatóanyaga, hatni fog valóban, valóban valami fajta gyógyulást, enyhülést, megoldást hoz. Eszembe jutott, ahogy készülgettem, egy kelenföldi néni egy idősek otthonában, nagyon különleges, vicces néni volt, és egyszer már olyan beteg volt, hogy vittem neki úrvacsorát külön a kis szobájába, és emlékszem a meghökkenésemre, amikor emeltem felé a kenyeret, szépen liturgiát mondtam kezdő lelkészként, szigorúan betartva minden szabályt, és egyszer csak rám néz megszakítva a szent liturgiát, tessék mondani, ez hatni fog? Teljesen meghökkentem, aztán elvigyorogtam magam, és mondtam, hogy hát, ha itt el tetszik venni, akkor igen. Nagyon megnyugodott, teljes nyugalom lett az arcán, és örömmel úrvacsoráztunk együtt. Hatni fog-e? A Bibliáról sokféle vitát lehet folytatni, hogy írták, ki írta, milyen a nyelvezete, vastag-e vagy vékony. Egy biztos, ami elvitathatatlan a Bibliától, sok minden mellett, hogy hat. Hogy évszázadok óta, sőt, ha az ószövetségi iratokat nézem, és a mi kis két évezredünket is évezredek óta mondhatunk, ezek a szavak, ez a szöveg hat az emberekre. Megszámlálhatatlanul sok ember életét változtatta meg, közöttük mi is itt vagyunk a sor végén. Az ige tanulmányozásának és megértésének hatása van, életet átformáló hatása van. Ezt láttuk a felolvasott olvasmányunkban is, a Szerecseny vagy etióp kincstárnok Komornyik életében is, akit elért az Isten igéje, talált valakit, aki megmagyarázta neki, és elkezdett hatni az ő életében, méghozzá egész gyorsan, mert azonnal keresztség lett a vége. Mert az Isten igéje élő és ható, ahogy az ige mondja, megnyílik előttünk. A Szentíráson belül azonban a római levél kiemelkedő hatással volt, ha a lelkiség történetet végignézzük, rengeteg ember életére. Rengeteg ember életében annak a levélnek, a római levélnek az olvasása, újra felfedezése, megértése, hát hatalmas bombákat robbantott föl, csodálatos reformokat, csodálatos lelki életet hívott elő az emberekből, ébredést hozott. Talán nem véletlen, hogy amikor gyülekezetünk el ebbe a nagy vállalkozásba, belekezdünk itt istentiszteleteken, hogy a római levélről fogunk együtt gondolkozni, és ezt a sorozatot vesszük végig. Pont a 16. századi reformáció 500 éves évfordulán tesszük ezt, hiszen minden ezzel indult el ott a 16. század elején, amikor az ágostonrendi szerzetes Luther Márton a maga cellájában a római levelet olvasta, és meghökkent rajta, átjárta és látta, hogy az egyház nem azon az úton jár, amit ebben a levélben is Isten kijelöl számára. És minden megváltozott és felrobbant csak attól, hogy ez a Luther Márton a római levelet olvasta. Úgyhogy vigyázzatok testvérem, elkezditek olvasni, sok minden történhet belőle, amire nem is számítotok. Minden esetre óriási a lelki hatása, rengeteg lelki, közösségi, teológiai változást, megújulást hívott elő ez a levél, ha csak néhány nevet említhetek, a 4.-5. század fordulóján, ilyen volt Ágoston, akit Szent Ágostonként vagy Augustinusként ismerünk, ő például a római levél olvasása közben tért meg, ezt hallotta, ez volt az a mondat, ami őt megindította, és az egész teológiája a római levél alapján épült fel, erre alapozott aztán Luther, Calvin és a többiek. A másik ilyen a 20. század elején, aki tiszta vizet öntött a teológusok poharába, akit Karl Barthként ismerünk, ez a svájci teológus is, a római levélen indult el, és ez hozta a változást, a teológia történeti változást az ő nyomán nagyon nagy hatással volt. De ami ennél is közelebbi számomra, nagyon sok olyan hívő embert ismerek, akik ennek kapcsán indultak el a hitben, ez változtatta meg az életüket, ennek egy-egy mondata, ennek egy-egy sora, vagy ha csak az egyik kedves igémet mondom, ami talán többek számára kedves ige, akik Istent szeretik, minden javukra van, ez az ige is ebben található, ebben a levélben. Láttam konkrétan egy ifjúsági köri tagot kelenföldi időkben még, akivel együtt olvastuk a római levelet, és ott adta át a szívét Istennek, és ott ért meg ennek kapcsán. És testvérem, ott kullogok én is a sor végén, mert megvallom nektek, hogy amikor 18-19 éves korom táján először hittagadó lettem hirtelen néhány hétig majd megtért hívő ember, abban a nagy lelki mozgolódásban a római levél csinált rendet a lelkemben. A 7., 6., 7., 8. része nagyon sokat jelentett az én életemben is. Úgyhogy nagy dologgal van itt szembesülésünk, amikor a római levelet olvassuk, és kívánom, vágyom, imádkozunk együtt érte, hogy a mi gyülekezetünket, a személyes hívő életünket is ihlesse meg, és formálja át ez a levél. Pál apostol persze nem azért írta ezt a levelet, hogy legyen egy nagy teológiai mű, majd mindenki életére hát hatással lesz, vagy összefoglalja, hogy mit kell hinni. Amikor az apostol a levelet írta, hogy minden levelére igaz, azért írta, mert egy konkrét helyen konkrét kérdések, konkrét dolgok voltak mögötte, amit nekünk már nehéz ennyi évvel később, évszázaddal, évezreddel később felfejtenünk, hogy vajon miért mondta. Ebben segítenek a könyvek is bennünket. Három könyvet ajánlok is a liturgiás lap alján a túloldalon, amiket jó szíve ajánlok azoknak, akik szeretnének elmélyülni a római levélben. Legfőképpen a mi szeretett testvérünknek, Pecsuk Ottónak a doktori disszertációját, aki a római levélről írta. És egy csodálatos könyv lett ebből, ami nem csak teológusoknak izgalmas, én is mostanában többször olvasom, és rendkívül izgalmas, jó olvasmány, és segít közelebb hozni ezt a levelet. Szóval szükségünk van Fülöpökre, akik elmagyarázzák ezt a levelet, számunkra is segítenek közel hozni hozzánk. Testvéreim, hogyan hat ez a levél? Mert azt mondtam, hogy hat. Méghozzá egész biztosan. Sok bizonyítékát soroltam fel előttetek, hogy ki mindenkire hatott. De vajon hogyan hat, miben van a titka? És talán ez a bevezető, amit könnyen átugranánk, sok kérdésre választ ad, ahogy elmélyültem magam is benne. Például erre a kérdés, hogy hogyan hat ez a levél, választ találtam. Pál bemutatkozásában igyekszik jól megalapozni a tekintélyt, hogy ő ki ő. Ha a leveleit olvassuk, az elején mindig elmondja, hogy ki ő. Egyszer mondta valaki, hogy hát nekem egy ilyen Hosentrageres fickó jut eszembe, aki dicsekszik, hogy én milyen vagyok, mekkora tuti alak vagyok. És félreérthető valóban az, hogy mintha plecsniket, üres plecsniket mondana, hogy ilyen kicsit az embernek egy másik ilyen vastag szemöldökű ember jut eszébe, akinek sok kitüntetése volt itt. Sokat láttuk a tévében, ha emlékszünk Leonid testvérünkre. Szóval kicsit olyan, mintha hozzá hasonló lenne Pál apostol, hogy a plecsniket ismertet, hogy evangélista vagyok, meg apostol, meg szolga, meg mit tudom én, micsoda, és meg más levelekben még inkább látjuk ezt, és könnyen átugranánk rajta, vagy felháborodnánk, hogy mit dicsekszik ez az ember, de félreértjük, ha nem látjuk meg ebben, hogy mindezt azért mondja el Pál apostol, hogy a maga tekintét megalapozza, de nem is a magáét, hanem annak, amit és akit képvisel. Ezeket azért mondja el, mert mindenben az érdekli őt, hogy az üzenetnek az ő személye ne legyen akadálya. Az üzenet átadásának az ő személye ne legyen akadály. Hogy ő elmondhassa azt, amit Isten a szívére helyezett, és ezt elfogadják, és ennek tekintét akar szerezni, tehát az ő dicsekvésének vagy bemutatkozásának a forrása és a célja az, hogy a tanítása, az evangélium, amit át akar adni, hiteles lehessen. Mert Pál apostol, ahogyan erre több kommentátor is figyelmet felhívja, mindig missziói leveleket ír. Az érdekli, hogy átadhassa az evangéliumot. Minden sorát eszhatja át. És nem akarja, hogy az ő személyében akadály legyen. Ezért elmondja, hogy milyen felhatalmazásnál fogva képviseli ezt az evangéliumot. És ebben állt az ő hatása. Nem önmagában, hogy ő nagy jeles szónok volt, hogy kiváló leveleket tudott írni, vagy minden hája a megkent csalafinta szónokként mindenkit be tudott etetni avval, amit mond, hanem az ő hatása, a leveleinek hatása abban van, hogy az evangéliumot mondja el. És talán az egyik legtisztábban, legvilágosabban, és kicsit nehezen is mégis, a római levélben mondja el az evangéliumot. Mert testvéreim, az evangélium, aminek egyedüli ereje van, és mindent az evangéliumnak köszönhetünk, ezt a templomot is, ezt az Isten tiszteletet is, az evangélium erejének köszönhetjük. Hogy ott a sor végén, évszázadokon át mi is ott állunk, és voltak, akik előttünk továbbadták a hitet nagy erővel, a reformációt is ennek köszönhetjük, az evangélium erejének. De bizony ez az evangélium embereken keresztül érkezik el hozzánk, és ezt tudomásul kell vegyünk. Pál apostolokon, lutereken és sok mindenkin keresztül. Rajtunk, embereken át mondja el Isten, és a magunk személyiségét, tanultságát, stílusát, neveltetését, ahogy Pál apostolnál is igaz, fölhasználja az Isten. De bizony, testvéreim, sok hitbeli kiskorúság származik abból, ha csak az embert látjuk, és az embernek van ránk hatása. Testvéreim, a református egyház történetében, akár az elmúlt korszakban is több nagyhatású igehirdetője volt egyházunknak. Nézzétek meg a gyülekezeteket, amik utánuk maradtak. Miért mentek el onnan sokan? Nem tetszett az utód? Lehet, hogy azért. De vajon akik elmentek, nem azért mentek el közülük, nem azokról beszélek, akik esetleg más gyülekezetben egyáltalán nem járnak templomba, nem azért mentek el, mert egy embernek az életén alapult a hitük, és nem láttak az emberen tovább. Hogy nem azért nagyszerű az Isten igéje, mert mondok egy példát, Cseri Kálmán olyan világosan, érthetően és egyszerűen tudja nekünk elmondani. Hanem azért, mert Cseri Kálmán is, és minden Isten áldotta ember az evangélium erejét adja tovább a maga törékeny testén, lelkén keresztül. Az evangéliumnak van ereje, testvéreim. Nagyon-nagyon sok baj származik abból, ha ezt nem látjuk, és csak addig jutunk, hogy ki hordozza az evangéliumot. Figyelmeztet ez bennünket, testvéreim, hogy vajon Krisztusig eljutottunk-e, vagy csak emberekig jutottunk. Esetleg a Bibliakör vezetőnk olyan jól tudja magyarázni az igét, és azért járunk oda, mert olyan jól mondja el, de vajon ő hozzájutottunk, vagy Krisztushoz jutottunk el? És ez nagy kérdés. Nem tudom, hogy a csendben megvizsgáltátok-e magatokat. Súlyos három kérdést írtam oda a liturgiás lap bal felső sarkába. Mondom is ezeket, ez volt az egyik, hogy vajon Krisztusig eljutottál-e, vagy csak a hívő emberekig jutottál? Sose felejtem el, testvéreim, amikor, már említettem közöttetek, amikor egy ifjúsági köri alkalmon, ahol egy nagyon nagy ifink volt Kelenföldön, 30-40-en voltunk egy péntek este, hihetetlen ereje volt, és hívták egymást a fiatalok, hogy a barátokat, osztálytársakat, nagyon nagy ereje volt, és az egyik fiú, aki nagyon mélyen elindult Isten felé, és lelkesen járt az alkalmakra, sajnos egyszer csalódott egy ifistagban, akit hát olyan állapotban látott, amit nem szeretett volna, aztán bennem is csalódott. És azt mondta, hogy csalódtam a keresztényekben és a hívőkben, és soha többé nem jött. Nem tudom, mi van azóta vele, tehát meg kéne kérdezzem. Az emberekig eljutott. Mindig azt mondta, hogy neki a kereszténységben az a fontos, hogy hát itt jobb a hangulat, meg szeretik egymást. Valamit megérzett az evangélium erejéből, amit az emberek képviseltek, de nem jutott túl az embereken, mert Istenben nem lehet csalódni, az emberekben mindig csalódni fogtok. Aranyszájú Szent Jánost, ha ismertétek volna, abban is csalódtatok volna, ha vele laktok. Testvéreim, eljutunk-e? És megfordítom, amikor te az emberek között vagy, rajtad keresztül eljutnak-e Krisztusig mások? Látják-e rajtad a Krisztus arcot? Egyáltalán akarod-e, hogy amikor te bemutatkozol egy új munkahelyen, vagy bemutatkozol egy új osztályban, egy új iskolában, egy új helyzetben. Akarod-e, hogy rajtad látszódjon a Krisztus? Mert Pál úgy mutatkozott be, hogy minden erejével azt szerette volna, hogy a Krisztus láttassék meg rajta, hogy az evangélium ereje áthassa őt, vajon a munkahelyen, a családunkban, ahol vagyunk, ez az evangélium áthat-e bennünket, meglátnak-e minket, hogy mi jobbak vagyunk, mások vagyunk, másképp reagálunk, de rajtunk túl vajon meglátják-e. És tudom, hogy ez nehéz, mert az Isten lelke munkálkodik bennünk, akik hordozzuk, és bennünk, akik befogadják, és a kettőnek valahogy komplexen egyeznie kell. Éppen a héten tanított erre valaki beszélgetés közben. Tehát sok mindenem múlik, hogy létrejön ez a szent találkozás, de vajon mi a magunk részéről akarjuk-e, fontos-e nekünk, hogy amikor bemutatkozunk, akkor a mi tekintélyünk abban álljon, azért akarunk tekintélyesek lenni, hogy az evangélium tekintélye áthassa a másik embert. És testvéreim, egy nagyon kemény kérdés, amivel szintén a héten szembesültem. Egyáltalán a szívünk legmélyén hiszünk-e még az evangélium erejében? Testvéreim, ebben a világban, amiben pont más látunk, és nem látjuk, hogy a hívők győzedelmeskednének, legalábbis itt Európában ritkán látjuk. Tudunk-e még hinni az evangélium erejében? Ez ugyanaz, mint régen volt. Sőt, testvérem, egészen személyesen mondom, tudok-e még én ige hirdetőként hinni abban, hogy amit hirdetek, annak ereje van, akkor, amikor sokszor nem látom a gyülekezet életében azt, amiről mondjuk már 10 éve prédikálok. Vajon van-e az evangéliumnak ereje, hogy meg tudtok egymásnak bocsátani? Erről prédikálunk, hogy Isten megbocsátott nekünk. És nem látom, hogy sokszor meg tudunk egymásnak a legpitibb dologért is bocsátani. Hiszünk-e az evangélium erejében, hogy itt és most is hat az evangélium az életünkre, és rajtunk keresztül is mások életébe? Pál apostolnak az volt a titka, és azért tudott hatni, mert hitt az evangélium erejében. És testvéreim, nem hiszem, hogy van olyan a templomban, akinek ne kéne ebben megújulni. Mondom először magamról, hogy hiszek-e abban, hogy az evangélium ma is élő és ható. Hogyan hat az evangélium? Mire hív Pál apostol? Azt mondja, hitből fakadó engedelmességre. És testvéreim, nagyon fontos, hogy itt a hit van előbb. Ez nem kölcsönös folyamat. Persze az engedelmesség aztán a hitet megerősíti. Bonhoeffer sokat beszél erről. De a hit van előbb. Minden a hitünkből fakad. Minden abból fakad, hogy a hit átjár bennünket, és erre való reakció az életünk, a viszonyulásunkból következik az engedelmességünk. Testvéreim, ha ezt a kettőt külön választjuk, hogy csak a hitről beszélünk, vagy csak a cselekedetekről, akkor tévúton járunk. Minden a hitből fakad. Pál missziójának a forrása is így van, mert őt nem csupán az fűti, hogy engedelmeskedni akar Istennek, mert elhívta őt. Nem csak az fűti őt, hogy mentő szeretet van benne a bűnösök iránt, és még csak a hála sem, hogy Isten mennyi mindent tett az életébe, ez mind fontos. A hála, az emberek iránti irgalom, az elhívásunk, ezek mind fontosak, és mindnyájan kaptuk ezt, aki Krisztusban vagyunk már. De ami igazán fűti, föl is írtam magamnak, John Stottnak ezt a mondatát, Jézus Krisztus dicsősége iránti lángoló, szenvedélyes buzgalom. Isten Jézus Krisztus dicsősége iránti lángoló, szenvedélyes buzgalom, hogy az ő neve dicsőítessék, hogy az ő neve legyen nagy, mert az ő neve szent, tiszta, hatalmas, dicsőséges. És ha ebből, erről meg vagyunk győződve, ebből fakad már az a tűz és az a szenvedély, amivel az evangélium erejében megújulunk, ha Istenre nézünk, ha magunkra nézünk, vagy a gyülekezetre nézünk, abból nem sok mindent tudunk meríteni ilyen erővel. De ha Istenre nézünk, szoktátok-e Istent bámulni? Mi férfiak szokták mondani, a férfiak, hogy mi mindig bámuljuk a nőket. Igaz ez ránk? Nem, sose. Bámuljuk a nőket. Ugye az egyetlen mentségünk, azt szoktuk mondani, mi férfiak, hát mert szépek. Testvéreim, szoktátok bámulni Istent? Ugyanúgy, mint a nőket, sőt jobban. Szoktátok bámulni úgy, hogy eláll szemetek, szálltok, és azt mondjátok, te gyönyörű. Nem bírom levenni róla a szemem. Látjuk, hogyan hat, de kikre hat Pál apostol. És nagyon fontos a bevezetőből, hogy meglássuk azt a hatalmas feszültséget, amin belül megszólal Pál. Mert a bemutatkozása elárulja, hogy kikre akar hatni. Persze mondhatnánk egyszerűen mindenkire, de nem ilyen egyszerű a helyzet Rómában. Rómában, az akkori világ középpontjában, abban a városban, ami minden magához vonzott, ami olyan volt, mint egy posztmodern nagyváros New Yorkhoz, Londonhoz, Berlinhez, és mondhatnék még városokat, amihez hasonlítható. Nagy metropolis. De Pál apostolt egyetlen egy dolog hajtotta az evangéliumon át, hogy megbékéltesse az embereket, hogy összehozza az embereket. Ő egy békéltető, egyesítő személyiség volt. És amikor erre így rátaláltam, akkor bevallom nektek, hogy akkor kezdtem egy kicsit kedvet kapni az egészhez, amikor erről olvastam Pál apostol kapcsolatban, mert engem is ez nagyon fűt, és egy olyan embernek ismerem magamat, mint akinek vágya, hogy az emberek együtt legyenek, egységben legyenek, szeressék egymást, hogy megbékéltessem az embereket egymással. De Pál apostolnak ennél van egy fontosabb dolga, hogy az egyesítést fölfele is létrehozza, hogy az embereket megbékéltesse Istennel. Mondja is a római levélben, béküljetek meg Istennel, Krisztusért kérlek benneteket. Béküljetek meg felfele, és béküljetek meg egymással. És erre nagy szükség volt akkor, testvéreim. Két irányt is jelent a római levél megírásakor az emberek közti békéltetés. Az egyik, hogy aki figyelmesen olvassa ezt a levelet, és kérlek is benneteket, hogy többször figyelmesen olvassátok végig a levelet, kiderül, hogy ebben a gyülekezetben viszály, ellenségeskedés és feszültség volt. Nem is kicsi, hanem nagy. Nagy feszültség volt ebben a gyülekezetben. És a legnagyobb feszültséget, és ezt ma már mi nehezen értjük, vagy lehet, hogy bizonyos párhuzamok miatt jobban értjük, a zsidóból lett keresztjének és a pogányokból lett keresztjének között húzódott ez a nagy vita. És ez a nagy vita nem csak Rómában volt jelen magában a gyülekezetben, szokások, elvek, sok minden mentén. Ugye a pogányokat mindig a szabadosság veszélyeztette. Ugye egy olyan társadalomba jöttek, ahol, hát nem akarom mondani, mi minden történt, el tudjátok képzelni, akik híradót néztek. A másik oldalon a zsidókat pedig mindig a törvényeskedés veszélyeztette. És testvéreim, ez itt van mi közöttünk is Rákoskeresztúron. Vannak olyan testvéreim, akik mindig a törvény felől közelítenek, és fontos nekik a törvények, a szabályok, a rendbetartása. Ez jó, de ha elmegyünk ebbe az irányba, nagy baj lehet, ha csak ez van. A másik oldalról vannak, akik a szabadságot, ezektől a szabadságot hirdetik, de ha ebbe az irányba elmegyünk, akkor még nagyobb baj van. Rómában is ez a feszültség volt jelen, és ezt a feszültséget a másik iránya is erősítette, hogy nem csak Rómában a gyülekezeten belül, hanem az egész akkor Pál apostol által ismert és bejárt világban jelen volt ez a feszültség. Különösen azért, mert addigra, amikor ez a levél íródott, 56-57 telén, nem 1956, hanem sima, 56-57 telén, Korintusban töltött 3 hónapot Pál, és onnan írja ezt a levelet. Abban az időben kiéleződött a feszültség, mert a rómaiak brutalizáltak Jeruzsálemben, szobrot akartak állítani, nagyon-nagyon kemény adókapuk volt Róma és Jeruzsálem között, és akkoriban az amúgy is radikális zsidók még jobban radikalizálódtak, és a pogányokat gyűlölték, sőt gyanakodtak Pál apostol, aki éppen a pogányok közé ment misszióba. Ha valaki az apostoli zsinatot elolvassa az abcselben, akkor megérti ezt a kontextust, hogy miért voltak olyan óvatosak a jeruzsálemiek? Gyanakodtak. Hát azok közé megy, akik császárkultuszt hirdetnek? Éppen akkoriban nyilvánították a meghalt Claudius császárt Istennek. Hát ezek közé megy Pál majd ott, ő is elveszíti a hitét, és leadja a zsidó identitását. Mi lesz vele? És még gyanakodvak voltak Pállal ebben az időben, és Pál apostol tudta azt is, hogy merényletre készülnek ellene, hogy a zsidók, nem keresztény zsidók szeretnék őt kinyírni, eltávolítani, mert féltették a saját vallásukat, a saját tisztaságukat. Iszonyú ellenségeskedés vette körbe Pált. Nem tudom eléggé lefesteni, hogy miben volt Pál, és ekkor, testvéreim, Pál apostol a békéltetés ember akar lenni. Értitek? Hogy amikor a családodban, a rokonságodban, a gyülekezetben, az országodban, a világban hatalmas feszültség és ellenségeskedés van, tudsz-e a békéltetés embere lenni, aki Istennel és egymással meg akarod békéltetni, szenvedélyes hittel az embereket. Nem te, hanem az evangélium. Testvéreim, bizony Pál apostol sok elutasítás vette körbe, azonban ő tudja, hogy mit akar. És nem tévesztette szem elől azt, hogy békességet kell hirdetnie, de nem valami ingyenvaló békességet. Testvéreim, sokszor félreértettük a békéltetést. Nem is olyan régen, a Kádár rendszer alatt volt egy olyan mozgalom az egyházban, hogy keresztény békemozgalom. Úgynevezett békepapok vezették ezt. Nagyon haragudtak rájuk a hívők. Ők azt hitték, hogy valami emberi módon majd békesség lesz a kommunista társadalom és az egyház között, és létrejön valami, ami majd békét hoz, ami majd mindent rendbe tesz. Volt, aki ezt hitte, volt, aki nem hitteltette. Mindenesetre, testvéreim, sok-sok emberi, humanista mozgalom volt, ami végül csalódást hozott, ami végül olyan kompromisszumokat, megalkuvást hozott, ami már vállalhatatlan volt, mert emberileg akartunk békét teremteni. De Pál az evangéliummal akar békét teremteni, ami teljesen más, mint egy emberi izzadságszagú küszködés. Ezért nagyon tudatosan fogalmaz, és most szeretném újra az igére felhívni a figyelmeteket. Mert Pál a bemutatkozásában nagyon tapintatosan, nagyon ügyesen, úriember módjára ezt a békét munkálja. Mind zsidókból lett, mind pogányokból lett keresztényekhez szól. Az első 4 versben inkább a zsidókból lett keresztények felé, a másikban a pogányokból lettek felé. Nem véletlen, hogy Páltól elég furcsa és eltérő fogalmazásban, olyan furcsán mondja el, hogy ő kicsoda és kicsoda Jézus. Dávidról beszél, prófétákról beszél, és önmagát pedig szolgának nevezi. Zseniális összeesküvés, amit itt Lirivel csináltunk, ő nem tudta, hogy erről fogok beszélni. Az ebed szó, az tényleg az a szolgaszó, amit az Ószövetség Jézusra használ. És egyébként is egy olyan görög szó áll itt, ami rabszolgát is jelent, és Pál azt mondja, hogy én rabszolga vagyok, szolga vagyok, és amikor ezt kimondja a zsidó fül számára, beáll a Dávid, Mózes és a proféták sorába, akik magukat szintén így jelölték meg. Egy kis jelzés a zsidóknak. Ne féljetek, én is ennek a vonalnak vagyok a folyamatában, ennek vagyok a következménye, ebből fakadok. Pál apostol nagyon sokan vádolták azzal, hogy a zsidó gyökereit és az Ószövetséget eldobja. Ez nem volt igaz rá, és ezt próbálta is kivédeni, az Ószövetség gyökereit hangsúlyozni, ezért beszél szent iratokról. Ez is egy gesztus a zsidók felé. Okos ember volt Pál apostol. A pogányok pedig elmondja, hogy ő apostol küldött. És mindenki felé, a pogányok felé, és ti felétek, rómaiak is küldettem. Tehát mind a kettő felé tesz egy mozdulatot a bemutatkozásában, hogy már az elején ezt a feszültséget feloldja. Sőt, még a korra is figyel, mert abban a korban, ahhoz, hogy Claudius császárt megistenüljön, és Istennek mondják, bizonyítékok kellettek. És nem véletlen, hogy felsorolja, hogy Jézus Krisztusra 2 bizonyíték van, hogy Isten fia. Egyrészt, hogy Dávid magvából származott, másrészt, hogy föltámadott. Ez megint ide és oda egy-egy pont, hogy bizonyítsa, hogy Jézus Krisztus a mi Urunk, ahogy kimondja. Jézus Krisztus, Isten fia, megváltó. Testvéreim, Pálnak az volt tehát a vágya, hogy mindenkinek a figyelmét Jézus Krisztusra irányítja. Mert így lehet élet, így lehet békesség és egység. Nem lehet a gyülekezetünkben egység, ha nem Jézusra nézünk. Többször elmondtam már, nem hallják sokan, most újra elmondom, hogy testvéreim, lehetetlen elviselni egymást. Hát ha körülnézek, csomó elviselhetetlen ember ül itt. Így van? Nem, hát biztos nem. Én legalábbis magamat úgy ismerem, hogy sokszor elviselhetetlen vagyok. Tessenek Lilit megkérdezni a ma reggelemről. Elviselhetetlenek vagyunk. Ezt nem lehet elviselni, hogy ennyi különböző ember itt üldögéljen, és még szeressék is egymást. Ez nem fog működni, pláne egy egész hetes táborban. Nem is beszél a buszos kirándulásról. Ez emberileg nem sikerülhet. De ha megértjük, hogy Jézus Krisztusra néz minden szem, és átéljük az evangélium erejét, hogy Isten szeret engem minden elviselhetetlenségemmel együtt, akkor ebből tudok már szeretni és elviselni az elviselhetetleneket. Nézzétek meg, hogy Pál apostol milyen erővel, de alázattal. Tapintattal, de határozottsággal szól. Körültekintően, és mégis bátran. Milyen jó lenne így jelen lenni az emberek között. Milyen jó lenne így jelen lenni a családunkban. És így, ilyen okosan, erőteljesen és alázattal, tapintatosan, de határozottan képviselni az evangéliumot. Hadd nevezzek meg, testvéreim, csak néhány területet, mert nagy kérdés az, hogy a mi körülményeink között mit jelent Pál apostolnak ez a fajta hatása. Hogy tudunk mi hatni, és kikre tudunk hatni. Érdemes megvizsgálni az elmondottakat néhány területen, amit nem fogok részletezni, rátok bízom, hogy tovább meséljétek, gondoljátok, prédikáljátok magatokban Pál szavait. Az egyik ilyen terület az a posztmodern társadalom, ahol élünk, ahol kávézás, sörözés, munkahelyi ebédek, iskolai beszélgetések szünetben, és sok minden közepette képviselnünk el az evangéliumot. Hogy tudjuk így képviselni ma itt Rómában? Mert olyanok vagyunk, mint Róma akkor. Hogy tudjuk egy ilyen ellenséges társadalomban hűséggel képviselni Jézust? Hogy tudjuk az evangélium erejét továbbadni? Testvéreim, ez nem mindegy, mert a kereszténység mindig abból nőtt ki, hogy voltak hűséges tanúságtevők. Ha már a Kádár-rendszert említettem, mélyen tisztelem azokat az öregeket, akik akkor fiatalon kitartottak és jártak a templomba, és presbiteri tisztet vállaltak. Akkor is, amikor le kellett tenni azt az állást, amit egyébként kaptak volna. Ilyen volt az az ember is, akiről múlt héten megemlékeztünk, Hodosi Andrásnak az édesapja, aki nem vállalta a nagy állást, hanem azt mondta, amikor őt számon kérték, hogy hát ezt a presbiterség, ez nem jön jól ehhez az állásod. Azt mondta, a legfőbb elhívásom, hogy presbiter vagyok. Pont. És nem kapta meg az állást. Hűséges tanúságtevő volt. Mivel? Mert ott volt benne a hit, mert tele volt a szíve Jézussal. Aztán testvéreim, hadd mondjak még egyet, keresztjén felekezetek között. Testvéreim, nem hirdethetünk erről a szószékről mást. Volt egy beszélgetésem a múlt héten, szomorú volt, akinek mondtam, de elmondta, ebből soha nem fogok engedni, soha, amíg élek, hogy a keresztjén felekezetek, akik Jézus Krisztus Úrnak és megváltónak vallják, egyek. Egyek. És hihetetlen türelemre, tapintatra van szükség, hogy egy katolikus, evangélikus, baptista, bármilyen testvére megéljük a közösséget, de ez van. Ahogy akkora különbség volt zsidóból lett keresztény, és pogányból lett keresztény között, nincs is akkora különbség katolikus és református között, és egyik a másikra dobálózik, meg azt mondja, az nem hívő, meg ez se hívő, az se hívő, és egymást kiátkozgatjuk évszázadonként cserélgetve. A 16. századi reformációk a katolikusok átkoztak ki minket, utána meg mi is, meg ők is. És azóta is folyik ez. Normális dolog ez, testvéreim. El kell gondolkozni, mit jelent Pál lelkülete a felekezetek közötti vitában, beszélgetésben. Amiről már beszéltem, a harmadik ilyen terület, amit gondoljátok tovább, a gyülekezet. Mit jelent a római levélnek a lelkülete a mi gyülekezetünkben? És nem általában, és nem a presbiterekre gondolj, vagy a melletted ülő, magadra. Hol van ez a lelkület, az evangélium tüze és ereje, ami mindent megbékít, és ami mindent egységbe von. És végül az utolsó, eztán a legnehezebb, a családunk. A családunkban hogy tudjuk ezt az evangéliumot, ezt a fajta lelkületet vinni, amiről Pál apostol beszél. Testvéreim, úgy fejeződött be a mai szakasz, hogy az Isten tiszteletünk kezdődött, kegyelem néktek és békesség. Erről beszéltem eddig, a kegyelemről és a békességről, amit Jézus Krisztusban kapunk, a hitből fakadó engedelmességről, ami ebből a kettőből fakad. Adja meg a mi Istenünk, hogy Pál bemutatkozása bennünket is áttüzesítsen, és az a tekintély, amit ő magának kér, abban meglássuk Jézus Krisztus erejét, tekintélyét, jelen valóságát. Isten segítsen ebben minket. Amen. Isten élő lelke, jöjj, légy vezérem itt, ó, segíts, hogy hagyjam el bűnök útjait. Isten élő lelke, jöjj, hadd lehessek szent, s Jézusommal legyek egy már e földön lent. Isten élő lelke, jöjj, győzedelmet adj, s majd a végső harcon át mennybe fölragadj. Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel, Isten élő lelke, jöjj, győzedelmet adj. Ezzel kiáltunk hozzád, Istenünk, adj nekünk hitet, győzelmet, adj a te lelkedből, hogy át tudjon bennünket lelkesíteni, meg tudjon bennünket vigasztalni és erősíteni. Különösen te kezedbe tesszük azt a családot, akik gyászt hordoznak, akik édesapát veszítettek el, akik férjet veszítettek el, barátot, ismerőst, kérünk, hogy áld meg őket, és a te lelkeddel vedd körbe őket, járd át a szívüket, vigasztald őket, de minnyájunkat vigasztalj egész életünkben, hadd lehessünk tőled megvigasztalt, téged sugárzó, téged dicsőítő emberek. Urunk, kérünk, hogy cselekedd bennünk a te szent igédet, hogy történjen bennünk, hogy láthatóvá váljon. Erősítsd a mi gyülekezetünket, megköszönöm az előző hetek alkalmait, a te kezedbe visszük az előttünk állókat is. Urunk, legyen áldásod mindazon, ami tőled való. Vezess bennünket, kérünk. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, mi is megbocsátunk ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. A békességnek Istene legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen.